az ideje, hogy elkezdjük a közös együttlétünket. Itt már a kivetített képről látható, hogy itt vagyunk. Sándor és Judit Budapestről Fece érkeztünk, és egy meglehetősen nehéz és központi témával foglalkoznánk ezen a délelőttön. Lehet-e megbocsátás nélkül élni? Milyen élet az, ahol nincs megbocsátás? A 130. Zsoltár a Bibliában beszél mindenről, de nagyon-nagyon sok ige szakasz és történet tereli a mi figyelmünket arra az eseményre, amit nagy szavaknak tűnik, de nyugodtan lehetne így is mondani, hogy az örökké valóság építése. És megbocsátani talán mindannyiunknak volt az életszakasza, vagy éppen még talán benne vagyunk, nem csak hogy nehéz, hanem egyenesen lehetetlen. Hát, hogy mégis élünk, és van még reményünk, ez szemmel láthatóan nem rajtunk múlik. Figyeljük csak a Zsoltáros, hogy mit mond erről az egész kérdéskörről, a 130. Zsoltár zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hagyd meg szavamat, tőled legyen figyelmes, könyörülő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretedben. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggel, mint az őrök a reggel. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és ő gazdag, meg tud látni. Meg is váltja Izrael minden bűnéből. Ugye különböző korokban fordították, ugye Luther óta nemzeti nyelvekre a Bibliát, és a legközismert magyar fordítás, ami Józsefivel eljött hozzánk, ügyezett új fordítás, azt a címet adta ennek a Zsoltárnak. A Zsoltároknak egyébként nem volt címük, hanem annak idején a zsidó nép folyamatosan olvasta ezeket, napjában többször is. Most, hogy Izraelbe jártunk tavaly, a feleségemmel, a fiammal, láttuk a 20 fiatal hölgyeket, férfiakat, előttük a Szentírás, és utazás közben olvassák. Talán munkába mentek, talán haza igyekeztek, és arra is gondolhatunk, hogy volt ám idő, amikor ez Magyarországon sem volt szokatlan. A mi szakmánkat tekintve pszichológusok vagyunk. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez a tudomány, ez nagyon fontos ahhoz, hogy élhető élete legyen az embernek, egyensúlyozott, békés, nyugodt, szeretett felé mutatni boldog családja. Arról már nem is beszélek, hogy boldog házassága. Hát a kettőnk származására az előzményekre tekintünk. Judit mondhatni egy fokkal jobb helyzetben volt, a sok fokkal jobb helyzetben volt. Hát ha csak annyit említek, és ez a holnap délutáni fórum beszélgetésében is visszatérő téma, közveszélyeztetett gyermekek. Hát ugye visszagondolok, én elég közveszélyeztetett voltam a szüleim által, mert 16-szor akartak elválni, és 17-re sikerült. Az egyikük nem érte túlságosan hosszú ideig, úgymond a másikról szabad életét, 3 év múlva, harmadik infarktuszban meghalt, elvesztettünk nagyon korán. Édesanyám még jó pár évig élt, igaz, hogy mindvégig rákkal küzdött, de megláthatta és megismerhette az Úr kegyelme, hogyan éri úton az ő családját, a fián, a mennyén és az unokáin keresztül. Arról kell beszélnünk, hogy valójában tudjuk-e, hogy miben élünk és ismerjük-e az életet. Ez még tovább mennék az élet fejedelmét. Biblia Jézus Krisztusról így beszél. Tehát mi van ezzel a tudománnyal? Annak idején, a rendszerváltás időszakában történt velük, hogy 13 év házasság után 2 fiúgyermekkel megáldva Zsákutcába jutott az életünk, a házasságunk. És hogyha nincs barátkép, hogy mondja az írás jó könyvébe, hogyha nincs mellette egy barát, aki figyelmezteti a kötelességére, akkor elvisz az. Nem is tudjuk, hogy hogy került oda az a barát, minden esetre ő volt, aki elhívott bennünk egy evangelizációra. Annak a körülményei se voltak mindennapiak. Judit a munkahelyén, nevelési tanácsadóban, délután esti órákban rendel Budapesten. És amikor én fölhívtam telefonon, akkor az volt az első válasza, mert hogy azt mondtam neki, hogy most szeretnének elhívni téged valahova, mondjuk egy ilyen helyre, nem tudta, hogy hova. És akkor a válasz, hogy ilyenkor, hogy tudod, hogy rendelre. És akkor valahogy egy depressziós, az alkoholtól tulajdonképpen már fogságba került ember, egyszer csak azt találja mondani a feleségének, hogy dőzsd el, milyen fontosabb. A családod, vagy a munkád. Úgy az ember a főnöknőjéhez, csak annyit mondott, hogy el kell mennie. Nem kérdezték. Még arra számított, hogy nem, nagyon jól tudok itt, nem lehetnék kovárjani. Egyetlen van az életben olyan helyzet? Hát a jó okunk nincs, meg sem mondjuk, hogy miért akarunk elmenni. Hát legalább mondd el, mi lehetett annak az asszonynak a szívébe, önöknőjébe, nem kérdezett semmi. Nagyon különös, Istennek a megbocsátása észrevehetlenül sokkal hamarabb kezd megjelenni az életünkben, mint gondolnánk. Hát, hogyha ugye a Zsoltáros szavaira vetjük ismét a tekintetünket, Uram, hagyd meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? Hát, ha van Isten, és olyan, amilyennek magát mondja, hát akkor hogy ne tudjuk tartani azokat a dolgokat, amiket most elég profán úgy mondok, hogy bosszantjuk őt, elszomorítjuk. Bántjuk, fájdalmat okozunk neki. Hát, hogy ne tudnám. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Asszás Zsoltárában olvassuk ezeket. Mi hát akkor ez a bocsánat? Erről kapcsolni az előadás. És ha megérjük, akkor mire jött folytatnánk, egy kicsit csendesedünk el, és imádkozunk. az Úr Jézus Krisztusban. Magasztalunk és dicsérünk téged, Urunk, hogy az oltáros gondolatait követve mi magunk is megláthatjuk, hogy ha már hiszünk benne, mennyi mindennel léptettünk ellene, mennyi mindenre nem volt figyelmünk, ami a te számodra fontos. És hogyha még nem ismerünk, távol vagy tőlünk, akkor is átgondolhatjuk, hogy mennyi fájdalmat vagyunk képesek okozni egymásnak. Köszönjük, Urunk, hogy jutatjuk a Bibliából, hogy ez a két szomorúság, ez a két fájdalom terveink szerint összetartozhat majd. Mert mindannyiunkat az engedetlenségbe rekesztettél, hogy a te fiad, aki mindvégig engedelmes volt te hozzád, és magára vette mindazokat a bűnöket, amikkel fájdalmat okozunk neked, és amiket fájdalmat fogunk okozni, az ő érdemeiért mégis feltünk előtted, és reménységet tekinthetünk a földi életre és az örökké valóságra. Köszönjük, Urunk, hogy nyitogatod a mi szemeinket, nem csak egyszer, amikor a 40-es évek vége felé lehetett ebben az országban ébredés, mi kezdtünk ráeszmélni, hogy Szekvédula írtad, hogy valahol utat éreztettél. Urunk, egyszer, hogy utat éreztettél, miközben mutatjuk, hogy te vagy az út. Téged éreztettünk szemelől. És hogy Balta András bátran merte állítani, hogy Magyarországnak van a királya, úgy hívják, hogy názareti Jézus Krisztus. Értjük azt, Urunk, hogy új korszakot hozol az életünkbe. És hogy azért vagyunk itt, hogy számvetést készítsünk. Kérünk, hogy segíts a te gondolataiddal, a te lelkeddel, hogy ezt a számvetést megértsük, és mindenből igazán a te megbocsátó kegyelmet, a te nyilvánat, szeretetet magasztassunk ki. Köszönjük, hogy hittel kérhetjük ezt a te nevedét, hogy Jézus, és hogy meghallgattad minket. Amen. Talán mindannyian ismerjük, ha nem, akkor most ismerhetjük meg. Az evangéliumokban, Máté evangéliumban Jézus Krisztus egy példázattal mutatja be és hozza közel ezt a meglehetősen nehéz kérdést, hogy mi is a megbocsátás, és mi a megbocsátásnak az akadálya. Jól emlékszem, amikor a 90-es évek elején a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében fiatal kutató voltam, pályám kezdetén, és a nagy mélységből szabadított az Úr, mert elmentünk arra az evangelizációra, és mi más történetét hallhattunk Cseri Kálmár szájából, és Jónás Pókétának a történetét, akit úgy hiszem, hogy mindennél ismerünk, ha máshonnan nem, középiskolában a Babics feldolgozás helyét adott hozzánk. Én sem gondoltam 16 évesen, hogy az a kis íráska, amit Jónáson elmérkedve a KISZ szervezet tagjaként valaha is az életemben jelentősége lesz, hogy egyszer majd valóságosan találkozhatunk ezzel a történettel az eredeti változatában, úgy, ahogy az Isten a írásában, a Szentírásban közénk adja. Ez ott az az alkalom, amely fordulókodott adott az életünkbe, elejítem a nagyobb Juditot, engedelmes volt, és onnantól kezdve gyökeresen megváltozott az életünk. Kb. 2-3 hónap telt el, miután igen tudtunk mondani, igen mondtunk Jézus Krisztusnak, annak az Úrnak, akitől nekünk valóságosan fogalmunk sem volt, hát mint történelmi személyre hallottunk, de hogy ő vele kapcsolatba lehet lépni, ez teljes képtelenségnek bizonyult, hiszen mind a ketten természetvalóságokon nevelőttünk, marxista ideológiát hallgattunk, pszichoanalízissel ismerkedtem, humanista pszichológiát gyakoroltunk, a gyermekeink voltak az urak a házban, hogy így gyökeres változás. Amiket kezdtünk észrevenni, az is nehéz volt először elvinni, az valóság. Szóval. És akkor miért nem történt korábban? Hát Péterről tudjuk, hogy egyszerű halász emberek voltak. Lehetne mondani, hogy munka közben érte őket az elhívás, hogy gyertek. Ugye András testvére, vagy Péter testvére András, neki ülök egyenesen azt mondják, hogy megtaláltak a messiást. Hát a messiást nem a tudósok fogják bemutatni. Egyszerű emberek találták meg, hol? Jordán partján. Keresztelő bemerítését követően, hogy megjelent egy galamb, és elszállt, és mennyei hang hallatszott. Hát kicsoda ő. Ezt követően, hogy előzetes ismeretséget maguk mögött tudva, Péterék elszegődnek Jézuson is együtt vándorolva. Felmerül a gondolat, hogy hát mi van az asszonynak a családban? Hát milyen dolog az, hogy ezek a munkás emberek a tanítóhoz szegődnek, nem ez a dolguk. Ugye vannak, akik tanítóknak születnek, meg oda kerülnek, ez egy munkás ember, ez ne járja milyen helyekre. Vannak papok. Hát itt Péter oda ment hozzá, nagy sokasság és farizeusok csoportjából, és kérdezi Jézus. Érdemes ma is átgondolni, hogyha valamit nem tudunk, és hogyha őt még nem ismerjük, mi is azt tanácsolom, hogy kérdezzük. Az asszonyozzal meg különösképpen tanácsolom, hogy kérdezzék a tévéket. Még akkor is, ha nem tud válaszolni. És ez az első lépés, ami az Isten rendjének a kialakulása vagy megvalósulását szolgálja, mert bizony a Biblia tájékoztat bennünket, amit mi se tudtunk, hogy a férfi feje az asszonyok. Most attól, hogy a férfi fejetlen, attól még a férfi a feje. És hogy fejetlen ez az egész világ, attól még az ige igaz. Mert felül mi nem élünk abban a rendben, amit Isten jó okkal kezdetén megteremtett. Egy gyermetek mesének múlik a bűn esetet. Pedig az ember lelki működése a bűn esetén nem érthető. Jöhet 100 és 1000 nagy tudású pszichológus, sose fogja tudni megfejteni azt a titkot, ami ott is akkor ott történt. Valójában bűnvánattal és megtérő lélekkel mondhatjuk elérni fel együtt, hogy utat téveztetünk. A szakmánkkal, az elemési tanácsok. Milyen tanácsok? A Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztus önmaga helyett szent lelket fogja, mint legfőbb tanácsos lelkében. Ma milyen világban élünk, biztos ismerik, mert a kifejezést angol borsot mindent átveszünk. Kócsok, hada, száraz saját. A mondhatni Magyarországot, ez a coach, ez edzőt vagy trénerkel. A vezető beosztású embereket coachok képzik ki, lehetne azt is, ugye a média mesterről szól. Itt olyan szakemberekről van szó, akik ismerik úgymond az élet különböző kritikus helyzeteit, és mellé állnak a vezetőnek, tulajdonképpen a fejnek, mert egyedül nem bírja. Ugye a királyoknak is mindig volt a tanácsadói, sőt a udvari bolondnak is megvolt a maga funkciója, mert másképpen nem lehetett a király tudomására oldani, csak valami ugye humoros, látványos dolgokkal. Tehát Péter nem tud valamit, és kérdésen fordul az Úrhoz, Uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki még 7-szer is. Hát ugye mire vonatkozik ez a furcsa kérdés? Aláhúztam hangsúlyos szavakat, meg vezethetik most a gondolatainkat. Ugye talán a kérdés mögött érezzük azt, hogy hát Péternek gyanús a válasz. Hát az, hogy egyszer, meg kétszer, meg háromszor, mert talán 7-szer, mert az egy olyan ugye bűvös szám a Bibliában valahol a teljes jelképezi. Ugye a kérdés módja azt fejezi ki, hogy hát sajnos van esély arra, hogy valami ilyesmit fog mondani az Úr, mint amit mondani. A 7-szer, 70-szer, 7-szer valójában egy meghatározhatatlan szám, tehát egy lehet azt mondani, hogy mindig. Hát ha szabadna az embernek azt mondani, hogy mindig, mert ezek a szavak veszélyesek. De soha, meg mindig. Ma már a tudósok megállapították, hogy ezeknek a szavaknak a használata az agyban elváltozásokat idéz elő. Különösképpen akkor idéz elő, hogyha a mindig és a sohához valami indulatokkal telített mondani való kapcsolat. Ez a mondat elítéli azt a személyt, akire vonatkozik. Uram, te soha nem hallgatsz meg. Annyiszor kértelek, ugye a soha túlzás. Az emberi életnek van eleje, meg vége. Tehát nekünk, hogy mi az, hogy soha, arról fogalmunk nincs. Nem lehet. Kilép az ember ebből a meghatározottságból, és olyan túlzásokba esünk, én nagyon hajlamos vagyok rá, túlzásokba esünk, mert igazából, amit akarunk mondani, úgy érezzük, hogy az önmagában nem elég. Hányszor szóltam ezért, hogy azért, de soha nem hallgatt meg. A megbocsátás megértésével kapcsolatban az első dolog a haragnak a felismerése és a megértése. Talán érezzük hányszor. Ha Péter már tudott volna úgy gondolkodni, mint Jézus, akkor lehet, hogy azzal ment, hogy Uram, ugye jól gondolom, hogy itt valami olyasmiről van szó, amit állandóan gyakorolunk el. Na de miért nem így gondolkodik az ember? Nem így születünk, érdekes az a gyanú nekünk, így átgondoljuk újra az életet, hogy a gyerekek sokkal közelebb vannak ehhez a gondolkodásnak. Azt szoktuk mondani, naiva, meg hiszékenyek. Mi pedig már nem vagyunk naiva, és nem vagyunk hiszékenyek. De hogy valaki oda megy és fölteszi ezt a kérdést, abban már bizalom van. Hát mi van, olyan választ kapunk, ami nem tetszik. Tehát ez nem egy egyszerű dolog, mert ez végénküli. Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy kétszer, hanem kétszer, egyszer. És kihozanító, ugye a gondolkodás helyreigazítása történik. És akkor egy példázatba kezd Jézus, példázatot azoknak használta módszerként a tanításhoz Jézus, hát akik mondjuk így, hogy hitetlenkedtek és kételkedtek, hogy ő valóban az, akinek magát mondja. Efelől gyakorlatilag azt lehet mondani, a közgondolkodás szerint semmi kivetni való nem volt, főleg ugye a farizeusok csoportját jellemezte el, de sose felejtsük el, hogy a farizeusokra gondolunk, hát azért közülük is elég soknak megváltozott a gondolkodása, a legnagyobbat ne is említsem, Pál apostolnak, aki maga is ez a csoporthoz tartozott, és egyenesen, mit olvasunk róla, lihegve üldözte a keresztény életbe. Ugye? Fogát csikorgatva és valamilyen elvadult lelki állapotba, mert ezeket az embereket meg kell menteni a tévtanítástól. Jézus azzal folytatja, mert a kemény szív, ha egy példázatos történetet hall, akkor az döntésre fogja őt hívni, a tekintetben meg akarja fejteni, hogy ez a példázatos történet valójában milyen mély üzenetet tartalmaz, vagy megelégszik a külső elsődleges jelentésével. Hát itt is ugye egy példázatról van szó, a mennyek országa, elég különös az összehasonlítás, egy királyhoz hasonlítja, aki számadást akar tartani szolgáival. Azért húztam alá, hogy számadást akar, mert még nem, csak akar. A szándékáról van szó. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Sokat szoktak tanítani, hogy ez az összeg mennyi. Hogy ez képtelenség kifizetni, nem egy élet, több élet se elég. Nekünk a versben annyi van, hogy mivel nem tudta kifizetni, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt, feleségét, gyermekeit, és mindenét, amilyen van. Hát a zsidók számára a legméltatlanabb helyzet volt a rabszolgaság. Azért vált különös néppé, mert ebből az állapotból Mózes jut az atya arra, hogy az egyiptomi fogságból kiszabadítsa ezt a népet, és visszavezetse abba a Kánaánba, amit ugye a teremtés kezdetén ugye az emberiségnek, illetőleg hát későbbiekben Ábrahámon keresztül annak megfelelően szándékozott, hogy vele közösségben élő embereknek adni. Tehát valahol visszatérni abba a kapcsolatba, ami helyén volt és működött a választott nép és Isten között. Hát valakit bezárni az adósok börtönébe, meg eladni, Pálegyi Ferenc szokta mondani, hát ez nagyon észszerűtlen dolog, mert akkor még kevésbé van esélye, hogy ki tudja fizetni. Maradjunk annak, hogy kifizethetetlen adottságról van szó. És amikor itt azt mondja a 130. Zsoltár, ugye, a nyilván tartanád. Hát nincs olyan kompjúter pillanatnak, amely ezt a mennyiségű vétket, amit az ember, mondom, csak emberi ész szerint is egymás ellen elkövet, hogy ezt nyilván tudná tartani. És ha valaki nyilván tartja, hát akkor azt lehet mondani, hogy joggal rettegnénk. Szóga erre leborult előtte, és így esedett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Leborult, esedezett, és tulajdonképpen ugye arról beszél, hogy légy türelemmel, hogy adj egy kis időt. Látjuk, hogy milyen volt gondolat? Hát akkor az összeg, akkor hiába. Hát hiába fogadkozik. De a légy türelemmel, ugye ez valahogy az ítélet. Nem lesújtson az ítélet. És hogyha valakinek azt mondjuk, hogy ég türelemmel, akkor mi az a sejtésünk, hogy nincs türelme. Hát ha van türelme, akkor azt mondanám, te türelmes vagy. Úgy a szó összetétel döntés beszél. Úgy gondolom, hogy a döntéseinkkel beszélünk. Mindjárt megmagyarázom. Az úr pedig, mivel könyörgött, megszánta a szolgát. Tehát akkor milyen az úr? Hát döntéshozni is létre, az előzőre visszautalva, hogyha légytürelemmel és megszáll, tehát ugye kiderül türelmes. Még egyszer mondom, miért nem azt mondja? Miért nem arra hivatkozik, hogy én tudom, hogy te türelmes vagy? Na ezek azok a mondatok, amiket mi nem fedezünk fel az életünkbe, hogy tele vagyunk ilyen mondatok. Hogy milyen is az Isten? Hát az nagyon jó, hogyha ez van bennünk. Csak amikor az ember türelmetlen, akkor vajon tudja ezt átélni, hogy az Isten türelmes? Ha tudja, akkor felét fog fordulni. Akkor nyitott a szíve, hogy az eltévesztett útról visszatérjen. Tehát megszánta, amíg azt is lehetne mondani, hogy irgalmas, ugye? Hát úgyse tudja kifizetni. Elbocsátotta, elengedte adósságát. Szabad ember. Amikor azonban eltávolodott az a szóval, aki mindezt kapta ingyen, ugye fél ország eladósodott. És tőle lesz. És csak így az anyagi dolgokra gondolva. Mi lenne, ha elengednék? Az unió elengedni. Lehet egész más. Éppen viszonyulna a kormányunk is.
Örülnénk neki elengedni.
Na hát nézzük meg, a természetes reakció ez lenne, és az, hogy aki elengedi, ahhoz a hozzáállásunk nem mond neki, hogy változzon. Hát ő elengedte. Hát jóságos. Hát irgalmas. Nem értem benne. Miért engedte el? Hát a törvény nem így van. Ahogy adta a hitet, vissza kell fizetni. Ez az ember oda összetalálkozott egyik szolgatársával, egy másik emberrel. Aki ugye nem annyi van, jóval kevesebbel tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozott. Ja, jól látjuk, hogy itt előző, vagy a balta, vagy a király, sok példázat van, mindegyik valamilyen hasonló módon vejti magába ezt a gondolatot, mintát ad arra, hogy az az ember, aki a másikkal ilyen viszonyban van, az mit csinálja? Mi emberek nem tudunk ilyen mintát adni. Ugye a legfőbb és a legnagyobb minta az Úr áldozat. Hallottam már fiatal embertől, én nem kértem, hogy meghalljon értem. Mi van annak az embernek ugye a szívébe? Mi volt a mi szívünkben? Nem ugyanaz? Megra akarta folytogatni kezdte, ezt mondta, honnan jön ez az indulat? Hát kegyelmet talált, hát nem kell, nincs tovább adósság. Tudjátok honnan? Nem tud megbocsátani. A múltat nem tudja megbocsátani. Ilyen helyzetbe került, hogy eladósodott, hogy nem sikerült az, amit szeretett volna, nem sikerült az élete, nem sikerült a házassága, nem sikerültek a gyerekei, semmi se sikerült. Legalábbis nem úgy, ahogy ő azt jónak gondolta. És milyen az Isten, hogy nem segített rá. Hát ezt nem is veszük észre. De hol jön elő? A döntéseinkben. Hát a döntéseinkkel beszélünk. Beszélünk az Istenről. Szolgatás ekkor lefordult előtte és kérlelte, hát a visszalapozzák, látjuk szó szerint ugyanaz a mondat hangzik el. Ugye? Hát ő mondta, hogy légy türelmes, és most neki mondják, hogy légy türelmes. Hát ugye, ha ő kapott valamit, ugye nem értjük jól az elengedéssel valamiféle, hát nem anyagi dolog ez, kötelezettség, tehát egy felszabadítást kapott, hát akkor neki kellene lennie valaminek, amiből tudna adni, nem? De hát látjuk, ha szorongatja, akkor pont a türelem, hol a türelem? Tehát ha szorongatok valaki, akkor biztos lehetek benne, hogy nincs bennem türelem. Pedig még a népmondás is azt mondja, hogy a türelem a rózsát terem. Kétségtől, hogy a rózsa szúr, de hát azért szép. És azért meggyönyörködteti, meg megörvendezteti az embert, hogyha nézegeti ezt a virágot. Tehát kegyetlen. Az Isten, a király ugye irgalmas, a szolgája, akin könyörültek, az kegyetlen. A könyörület következtében nem változott meg a színe. És ugye ez mit jelent? Már akkor is kegyetlen volt, amikor elhatósodott. Minél jobban adósodott el, annál kegyetlenebbé vált. Mert nem segítettek rajta. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Figyeljük az ember eljárását. Ugye, kilakoltatás. Hát most gondoljuk meg, hogy akik ugye öntudatlanul élünk, ugye nem tudván azt, hogy az emberi élet ugye Isten nélkül nem értelmezhető a maga teljességében, hát vannak végrehajtók. És egy olyan intézményt, egy olyan országot, egy olyan népet, egy olyan közösséget szolgálnak, ahol ez természetes. Törvények vannak, a törvényeket meg kell tartani, ezt a Biblia is tanítja. Igen, de kérdezem, hát hol van helye az irgalomnak? Már pedig itt, ha ezt a történetet jól értjük, ugye akkor nem a földi királyról van szó, hanem a mennyeiről, és valamiképpen az ő mintája adatik az embernek. Ezek az Isten mondatok, így neveztem, ugye az előzőben ugye azt láttuk, hogy ez a gonosz szóba, ugye már amikor fölhalmozódott az adóssága, folyamatosan rosszakat gondolt és félt a királytól. Rosszat gondolni súlyos következményekkel jár. Nem csak, hogy kiukad az agyunk, és népbetegség lesz a depresszió, hanem ha valaki vissza nem fordítja a gondolkodást, akkor a végzetünk felé tartunk. Mert ugye nem csak ez a földi élet alatott. Természetesen el lehet esegetni a dolgotot, hát én nem hiszek abban, hogy a halál után van örök élet, meg hogy van gonosz és így tovább. Lehet, hogy nem hiszem, de egyet mi pszichológusok kénytelenek vagyunk mondani, ha haragot van, akkor nem tudok megválni. Hát azt a Biblia mondta, hogy is van, jól tetszik volna. Itt van, nem jó. Tehát a haragban nem tudunk csinálni. Menj ki fát vágni. Menj el bálizni. Mondják a fiataloknak, ugye? Az a bajuk, hogy nem dolgoznak eleget. Egyre kevesebb a fizikai munka. Hát, ez csak a haragra nem elég. A haragra nem elég. Felháborodtak, ugye mi lett a következménye? Az egész szolgatási had ez ellen az ember ellen fordul, hát az elemi igazságérzetet is sérti, aki nem lehet eljárni. Elmentek, jelentették, mi csináltak, mondhatni, beárulták. A Biblia beszél rossz szellemiségről. A rossz szellemiség, ugye majd a közveszélyeztetett gyermekek kapcsán beszéltünk erről, az ragályos, sokkal észrevétlenebbül és gyorsabban terjed, mint a baktériumok vagy a vírusok. Szavak nélkül terjed. Magához, amikor magához higatta őt, az Ura így szólt hozzá, gonoszunk szóha, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Elég súlyos, ha valakire ezt mondják, hogy gonosz. Nem kellett volna neked is megkönnyebbülnöd szolgatásodat, amit én is megkönnyebbültem rajta. A tanítás. Bocsánat, kérlek miért? Hát ha valaki ilyen gonosz, és ilyeneket művel, hát milyen indíték van a mögött, hogy valaki pedig elkezdi tanítani? Nem lehet kéne zavarni, vagy azonnal, ahol írok kezére jutott. Igen, ám csak aki ezt tenni, az ugyanolyan lenne, mint az olaszokat. Baj.
Tehát ennek történik, hogy tanítja. Tanítja, hogy a börtönbe,
még a további életébe, hiszen annyit mond csak, haragra robbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Nagyon érdekes. Átadta a hóhéroknak. Hát ez milyen sors? Nem tud fizetni. Csak ebben az egész történetben az a félelmetes, hogy addig, amíg ugye ezt a tanítást meg nem értjük, és nem kezdünk a magunk részéről az életünkön változtatni, megítélni azt, ami az Isten is azt mondja, hogy rossz, addig a hóhérok kezén vagyunk. Az emberi lét az azt jelenti, hogy a hóhérok kezén vagyunk. Ha onnan ki nem mentenek, akkor vége. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő atya fiának. Hát ezek után, ha ezt így átgondoltuk, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés az, hogy nem lehet megbocsátást nélkül élni. Hát lehet azt mondani, hogy én egész jól élek pedig, ugye, hogy mondja a magyar ember, megbocsátok, de nem felejtek. Na most ugye, hát a további gondolat, nem tudom, hogy hogy van, amikor a előadások, hogy gondolt beszélgetés is legyen, nem kaptunk erre nézve, de én szívesen megállok, bár még elég sok mondani való van, hogy egy kicsit beszéljünk, még azért ezt a gondolatot elmondanám, hogy ugye odáig jutottunk, hogy ebből a hóhéroknak átadott életből, vagy alaphelyzetből, hát mégis az ember önmagáért mit tehet? Tehet-e egyáltalán valamit? Az a megállapítás, hogy megbocsátás nélkül ebből a helyzetből nem tudunk kikerülni. Hát mit és kinek kéne megbocsátania? Hát a király elengedte az adósságot. Hát ő már emiatt nem terheli ugye a szolgát. De ahogyan cselekedett az életébe, magyarul amit csinál... Hát igen, ezt szoktuk mondani, csak az a kérdés, hogy mi lesz ezzel az emberrel. Mert aki magának köszönheti, az megy a sírba. És akkor az a kérdés, hogy hagyjuk-e?
Egyáltalán mi dolgunk-e?
És vajon a király mit szól arról, hogy mi...
Nem, de a papokarok is azt kell
mondani.
A papokarok is.
Ez így van.
Igen,
hát, akkor erről van szó, hogy nem ezt az utat követni.
Hát
ezért kerül abba a helyzetbe. És ezért mondtam azt, hogy amikor mi döntéseket hozunk és emberekhez viszonyulunk, akkor meg kell vizsgálni, meg lehet vizsgálni azt, hogy melyik úton járunk. Tehát, hogy fizesse vissza, vagy ott van-e a készség a szívünkben, hogy elengedjük. Az Efézusiakhoz írt levélben, főleg házas pároknak szoktuk felolvasni, illetve elmenni, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, hogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. De azt lehet mondani, hogy ez nagyon derék, kívánatos. Hát ugye azt jelenti, ahogy a király elengedte az adósságot, hát mi is engedjük el embertársainknak az adósságot, de hát akkor ugye az embernek ott a gondolat, hát akkor tönkre fogok menni. Miből engedjem el? Hát nekem sincs. Ez most itt összefoglalta azt, amit az előzőekben próbáltam az ige kapcsán kifejteni, tehát talán ezt nem ismétlem. Saját cselekedeteink, gondolataink, érzéseink, szándékunk megítélésének a képessége. Úgy találtuk, ez a megbocsátás feltétele. Addig, amíg az ember nem látja be, hogy helytelen, amit gondolt és cselekedett, lásd ez a gonosz szóga, addig nem tudnak hinni. Na most hát lássuk be, hogy ez nagyon nehéz azzal kezdeni, hogy én valamit vétettem. Hát a másiknak sokkal nagyobb a vétkeik, ebben a példázatban arra lehet gondolni, hogy úgy gondolhatta, hogy ahogy a magyar valóságot veszünk, hát ki a felelős ezért az eladósodásért. Hát ugye nagyon nehéz megállni annál a gondolatnál, hogy nem biztos, hogy a gyógyság formája. Mindig kell egy másik. Van kísértő.
Mindig kell tudni,
hogy a másik. Tehát ezek felismerése és megnevezése alapfeltétel. Ha mi nem tudjuk megnevezni, hogy mi az, ami a mi felelősségünk és a mi adósságunk, akkor mindig csak a másikra fogjuk látni. És azt várjuk, hogy ő fizesse ki. A Biblia ismerete segíti az embert arra, hogy ezeket a felismeréseket meg tudja tenni. Isten Krisztusban mintát adott arra, hogy ő azt akarja, hogy engedjük el adósainknak az adósságát. Ézsaiás 58-ban olvassuk szép költői képekben, nekem az olyan bő tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kimondod a járomköteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Leoldod, kibontod, szabadon bocsátod, összetörsz. Ugye egy kicsit áthitt értelemben, például a családban, házasságban azt szoktuk mondani, hogy az elvárások börtönébe zárjuk egymást. Akkor tudlak elfogadni, akkor vagyok veled jó, akkor tisztellek téged, ha ezt, meg ezt, meg ezt megteszed. Mivel nem látom ezeket, ezért nem tudom ezt gyakorolni. A másik az adós.
Ebben az igében meg Isten mindannyiunknak mondja, azóta, amióta ez leíratott, hogy old le. És lehet az embernek az a válasz, hogy ne haragudj ura. Hát ez nagyon igazságtalan.
Hát
a
szeretet valószínűleg
hát de csak most ugye azt keressük, hogy merjük-e azt mondani, hogy a mi szívünkben nem az van. Hogy nem elég szeretet.
Hozd meg a kenyeredet, éhezővel vidd be a házadba, mezítelen ruhász fel és ne zárkozzál. A vétek adóság afelé, akit bántottunk.
Megbocsátás az adóság elengedése. Feltétele az Isten bocsánatának ismerete. Hogy említem, ahogy visszaemlékeztem, hogy a 90-es években a tudományos kutatásokat áttekintve a pszichológián belül különböző nemzetközi folyóiratok összefoglalását vizsgálva, az a téma, hogy megbocsátás, hát azt még nagyítóval is alig lehetett arra. Hát egy kicsit változott, de alapvetően nem sokat. Na most a bocsánatkérés tehát a megbocsátás nem feltétel a másik kérése. Jó. Bocsánatkérés pedig az adósság beismerése és annak elengedésének a kérése. Mi nem tudjuk, hogy itt ez az esetező gonoszok, amiket mondjuk, könyörgök. Nincs oda leírva, hogy bánta volna. Például bánta volna, hogy belement hitel kérésébe. Hát ugye, ha bántotta, az azt jelenti, hogy együtt tud érezni a másik veszteségét. Hát persze. Tehát ha nincs bánat, akkor nincs megbocsátás sem. A bocsánatkérés feltétele a bánat a másik fájdalmának, sérelmének átképzése. Nagyon komoly bajok vannak az érzelmeinkkel. Nem nagyon tudunk együtt érezni. És hát a másik a kérdés, ez a bánat, mit bánja?
Na most, tehát valaki meg van több
információ. 30-kor van írva, hogy amit tart ez a
dolog. Jó. Szóval az a helyzet, hogy két további életek, ez a történet, egy bibliai történeten keresztül mutatja be azt, hogy Jézus Krisztus hogyan tanított egy farizeust, és Máriát, a bűnös nőt, egy találkozás egy ebédnek a elköltése kapcsán. Ez az egyik történet, amit most lehetőség a számunkra, de befelé jövet gondoltunk át egy másikat, és lehet, hogy arról rövidebben ott annál az a füzet beszélnék, az közismertebb. És az a történet a tékozó fiúnak a története. Igen, ismerjük. Hol van?
Na, na most, mivel ugye ez ilyen módon most nincs kivetítve, inkább hallgassuk meg a történetet, és próbáljuk nyomon követni, hogy mindazok, amikor beszéltem, azok ebben a történetben, hogy jelennek meg. Tehát Lukács evangéliumának a 15. részét olvasom a 11. verstől, azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét.
Erre megosztotta köztük a vagyon. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozott a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözőnek kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány bélesebb bővekedett kenyérben, én pedig itt éjjel halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem a tége ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiatnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint bélesei közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt: atyám, vétkeztem a tége ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiatnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott foljuk, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtalálhatott. És igazodni kezdtek. A kegyelmező idáig a történetet. Szinte egy példázatról van szó, Jézus tanítja a sokasságot. Egy olyan emberről szól, akinek két fia volt, és alkalommal a fiatalabb fiú eljár az apjának, és valami rettenetes dolgot kér. Ez tudomásom szerint még ma is mondjuk a közelkölcsben, hát azért elmarasztalással jár a cselekedet, hogy a örökös, még mielőtt meghalna az örökhagyó, tulajdonképpen elvegye azt a hozományt, vagy örökséget, ami majd járni fog neki. Na, belegondolunk egy pillanatra ebbe a gondolatba, akkor talán még a környezetünk is fogunk találni olyan példákat, ahol bizony ez nem ritkán fordul elő. Sőt, olyan ügyeskedések történhetnek, hogy ugye a gyerekre íratnak vagyonokat, amik ugye egy picit tovább mernék gondolkodni, ugye akkor miről szólnak? Arról szólnak, hogyha én a vagyonomról nem gondoskodom, akkor senki nem fog gondoskodni. Magyarul a vagyonom az enyém, és ameddig lehet, nem adom másnak. Ez az egyik. A másik dolog pedig, a jó az Isten. Nem csak, hogy megsegít, hanem mondjuk ahhoz mutatja, akinek ő akarja. Na, de hát ne az, hogy mutassa. Hát például én kizárom a fiamat. Hát ahogy viselkedett vele. Hát nem ez járna. Hát odáll az apja elé, és azt mondja, hogy hogy apja vagyok ön felé. Hát ennél tiszteletlenebb és méltatlanabb helyzetben egy apát nem lehet hozni. Ez az egész eddigi életüknek a tökéletes kritikája. Én nem élhettem mellette úgy, ahogy szerettem volna. Ott van a másik fiú, meg látjuk a történetben, ő folytatta. Ő nem árulta el, hogy mi van a szívébe. Ez a kicsi elárulta. És rettenetes ítéletet mondott az apjának az egész életvitelére, a családi életre és mindenre. Rosszabb gondolt az apjára. Hányan gondolunk rosszabb, kényszerűségből is, ugye ott hagyunk, nem is nevel. Lassan nem lesz olyan család, ahol egyben maradnának a szülők. mit fognak gondolni a gyerek? Kikérte a vagyont, mert a múlni legalább volt mit örökölni. Érezik a cirézést.
Örökölik a harmadik személynek.
Jó. Mi az apának a válasza erre a kikérésre? Hát ez nagyon megdöbbent, odaadja. Gyakorlatilag szó nélkül, kommentár nélkül, fölháborodás nélkül odaadja. Testvérek, itt van egy nagyon lényeges pont a megbocsátás szempontjából. Ha valaki méltatlan helyzetbe hoz bennünket, hát nem az örökségnek egyébként, hát naponta hoznak ilyen helyzetbe. Hát máshoz se szól az élet. Akkor ugye vajon azt, amit ez az apa csinált, azt mi tudjuk felvállalni? Hát tudjátok, mit csinált? Hát először is, ha ember volt, akkor ugye, mert a Isten az egy más kategória, de ember, és emberről szól a történet, akkor ugye az azt jelenti, hogy minimum fájdalmat, minimum szomorúságot, minimum csalódottságot, minimum, és lehetne sorolni, hogy ki meddig tud eljutni a mélység irányába. Tehát ki tud a rossz, a jóval válaszolni? Nem tudjuk, hogy mi volt, ki adta, hogy mondhatni azt, hogy hát ez egy ilyen egyet, hogyha apa lehetett. Hát a fiúk a fejére lettek, azt csináltak, amit akartak, legalábbis az egyik. A másik olyan fiúk nem próbálta ki. De innentől kezdve ennek az apának szemmel láthatólag dolga volt a fiának. Ez attól, hogy a fia elment, elvitte a vagyon felét, attól a dolog nem fejeződött be. Sőt, most kezdődött csak el. Méghozzá ugye azzal kezdődött, ha ugye ember és az emberi reakció egy ilyen helyzetben fölismert, hogy megítélje önmagában. A fiam ilyen csinált velem, de én nem leszek szomorú, nem akarok haragudni rá, nem fogom átkozni, nem fogom gyűlölni, visszavárom. Hát ez nem magától megy. Ugye rálépnek a lábunkra, hát az nem szokott megfordulni a fejünkbe, hogy de jó, mert visszavárom. Apró, ugye? Hát egy darabig ki mit szavakba talán már nem, de belülről biztos, hogy otthon bennem indulat, hogy hát micsoda emberek vannak. És én ilyen emberekkel nem akarok élni. Tehát az első, amit a megbocsátás tanulása, tehát az az út, amit Jézus ugye elénk mutat, az azzal kezdődik, hogy megítéljük saját magánk hibás gondolatait, érzéseit, indulatait, amelyek a gonosz szolga mintáját követnék, de döntünk, hogy én nem akarok olyan lenni, mint a gonosz szolga. Nem akarok olyan lenni. Nem tudok másmilyen lenni. Ezt ne felejtsük el. Viszont Krisztus azért halt meg, ezeket a bűneinket magára véve, önmagába ítélje meg a bűnt. Ezeket nem ő követte el, mi követtük el. És ítéletet mondott, mert az Atya így szabadította meg az emberiséget a gonosztól, hogy megítéljük saját magunkat, hogy ez tévút, ez bűn, ez vétek. És ez elválaszt bennünket a kapcsolatba. Ha bárkivel, bárkire haragszunk, figyeljük meg. Hát nem az a jellemző, már képmutató is tud lenni az ember, ugye, vagy nyakába borulok, vagy kiszínhatom, közben pedig ugye ott forog bennem az indulat. Ilyen is lehet, de nem ez a jellemző. Ez már óriási, hogy mondjam, hogy manír kell, hogy valaki ilyet tudjon csinálni, erre is képes az emberi szín. Nem csoda. De a normális reakció az, hogy
inkább átmegyek az utca másik oldalára, elfordítom a fejemet, nem hívom föl. Telefonon 3 napig nem beszélek vele. Ez az emberi reakció. Az azt jelenti, hogy az indulat, a harag közénk áll. Ha arra én magam nem mondok ítéletet, nem fog történni semmi. Megbocsátani valakinek el kell kezdeni. Ez az apa mit csinált? Elkezdett azon dolgozni, hogy ő ne gondoljon rosszakat a fiára. Miből tudhatjuk ezt? Nagyon örülnék, ha valaki ezt megmondaná. És hogyan fogadtam?
Szeretem.
Ugye mit jelent? Tehát ha haragszik, neheztel rá, akkor nem megy elég. Hogy akivel haragba vagyunk, azzal nem szemébe sem nézek. Majd ő jöjjön ide és kérjen bocsánatot, akkor igen. Hogy én menjek még elé. Hát ilyen alávaló dolog után. Hát az apában valaminek történnie kellett, hogy ki tudjon menni. Mert az ember erre magától nem képes. Tehát az első, hogy a fiú várása, a sértésre adott jó indulat, ez a megbocsátásnak az első feltétele. A második már elmondtuk, a közeledés. Tehát nem csak ez a belső, hogy belül valahol már például imádkozom érte. Ugye mit mond Jézus? Hogy imádkozzatok az ellenségeitekért. Hát ha valaki megfoszt engem, kirabol, miért adtam, hát az nem a barátom, milyen vasziom. Ugye az mit jelent az imai tartalma ebben a szempontból, hogy ő rosszat tett velem, én meg jót kívánok neki. És igyekszem jót gondolni, jót észrevenni nála. Az emberi lélek valahogy úgy működik, hogy sérem következtében csak a rossz dolgok ütnek az eszünkbe. Az a kegyelem, ha megjelennek olyan gondolatok, hogy az Istenről is, meg a másik emberről is. Házaspári héten írjatok föl 5 pozitív tulajdonságot és 1 negatívat. Vicces kérdés, nem fordítva. És akkor tiprónak emberek és lelepleződünk. Hát én most nem tudok összekapcsolni őket. És akkor látja az ember, hogy hol van. Hát most így valami gondolt, hát a vágyamnál. Tehát a belső lelkünk, ima, az, hogy jó indulattal, azt mondja az ige valahol, lehetőség szerint legyetek római levélben, minden ember felé jó indulattal, lehetőség szerint. Az azt is jelenti, hogy időnként olyan próbatételek vannak, hogy nem bírjuk ki, és nem tragédia. Hát a Krisztus halála garancia arra, hogyha elbukunk, akkor ő kiment ebből a süllyedő állapotból, Pétert a hullámok közül, azonnal kiment. Hát ha van kapcsolat, és mi ezt akarjuk. A harmadik, ja, bocsánat, tehát, hogy a közeledés az annak a belső történésnek a kifejezése, ami már megvan. Tehát jól gondolt, imádkozott a fiáért, és elkezdi ez vinni a lábát. Afelé, aki ilyen galád módon és alávaló módon megbántotta az apját. Afelé viszi a lábát. Igen, ám, de az Isten a másik oldalról is elkezd valami. És ebben bízhatunk. Tehát ha az egyikünk elkezdi, apa, nézzük, mi történik. Egyre mélyebbre megy a másik. Házasság is így van. Tehát az asszonyok ne csüggedjenek. Kitartás. Meg fog térni a férjük. Lehet, hogy 10 év múlva. Mert mi történik? Süllyed egyre mélyebbre a fiú, adósság lesz, elveszti minden vagyonát, ugye? És akkor ott a vájunknál valami történik, mert tetszik, nem tetszik, nem tudja megkerülni azt a gondolatot, hogy milyen is volt otthon, meg milyen is most. Összevetjük. Hát azért az mégiscsak egy kicsit jobban. Na már ha ezt kezd bejönni az elménkbe, akkor az a kép,
ahogyan az atyáról eddig gondolkoztunk, az egyet változni. Nem is van rossz. Pedig rosszabb dolgok. És az Istennel is így van. Hát ennek a szerencsétlen farizeusok ugye nem így gondolták, hogy rosszabb gondoltak az Istennel. Hát azért nem lehet, hogy megért a Messiát. Haragudtak rá, hogy ilyen állapotban ütöttek meg. És lehet, hogy a miszerűnél is ott vannak nagyon ilyen eltemetett hallgók. Tehát a másik, hogy a fiúban megjelenik a nyitottság, hogy nem biztos, hogy úgy van, ahogyan én eddig az apámról gondoltam. És értjük, akkor kezd változni a látás. És ez a látás hozza meg azt a gondolatot, hogy megvan. Honnan lesz meg? Hát a nyomorúság kellős közepén, ahogyan éltünk, abból nem lehet levezetni a megvan. Az csak a pokolba vezetett. A mi életünk, a megtérésünkre pontosan így volt, megvan. Mi volt Jónás könyvével kapcsolatban az első megállapításom? A hajó kifizette az árat, elindult az ellenkező irányba, minden rendben van, és akkor jött a csőd. Mindennel számoltam, szakma, hivatás, feleség, gyerek, más életet élünk, mint a szüleink, egy becsületes, tiszta, rendes, nem tudja, milyen élet lesz, és akkor bekeszemült a csőbe. Miért? Mert egy valakire nem gondoltam. Az Isten. Mi van, ha van? Vele a kapcsolat így kezdődik. Mi van, ha van? Hogy tudok akkor vele számolni? És a következő, mind a két félnél, a fiúnál a nyitottság, nem jó, nem biztos, hogy jól gondoltam az apámról, az apánál pedig ugye annak a munkának az eredménye, hogy végig harcolt a fiáért, mind a kettőt elindítja hova? Egymás felé. Egymás felé. Egymás felé, és egy ponton összetalálkoznak, és ezt a pontot nevezi a Biblia szimfóniának. Az azt jelenti, hogy összhang. Egy hang. Összhangra jut az apa a fiúba. És megváltozik a lelki állapot, hogy mi? Hát az apa ajándékot kap. Hát az nem lett volna elég, amit ő csinál. Az az egyik része. Ahhoz kellett a másik is. És értjük jól, megbocsátásba, tehát kölcsönösen a fiú is elengedte, miket gondolt ő az apjáról. Nagyon érdekes. Én ezt szabályosan, személyesen értem át az apukámat. A halála után. 16 évesen azt mondtam a házam kerül, barátom, nekem nincs apám. Mert aki van, az nem van. Ez rettenetes. Tisztelt apádat is elmondani. Köszönjük. Köszönjük. És ide jutott, ilyen mélység. 16 éves fiú. Én nem olászkodom meg senki előtt, magamnak én vagyok az Isten. Írtam egy kis lelkbe. Mert az apáknak vezetőnk kéne. Ha nem tudna, akkor el kéne engedni az adottságukat, hogy megkapjanak. Hát köszönjük ennyi a megbocsátásról, és akkor ki eldöntheti, hogy hogy áll ezzel. Záró kérdés. Itt a Simon történetére most lehet, hogy egy kicsit kevésbé érthető, de a ki vagyok én, végülis Jézus kérdezi Simontól az egész történeten keresztül, és hát mi is kérdezhetjük őt, hogy kicsoda ő, hol lehet, hol van az életünkben, és hát egy egyáltalán elképzelhetőnek tartjuk el mindazt, amiről most beszéltem, hogy ez lehetséges. És újra lehetséges, és 70-szer, 7-szer lehetséges, mert hogy a hóhérok kezéből a törökép valóság felé szabadíthat bennünket az Úr Jézus. Köszönöm szépen a figyelmet. És a kérdések még beleférnek, vagy vannak, szívesen válaszolunk.